Nem kell sérült legyen egy gyerek, hanem a normál oktatásban lévő gyerekek nagyon nagy százalék, és egyre több százaléka érintett abban, hogy valamilyen tanulási zavarral fog küzdeni előbb vagy utóbb azért, mert mozgásfejlődési problémája van, beszédfejlődési problémája volt, és ezt elég egyoldalúan kezelték, vagy a tünetet elég egyoldalúan vizsgálják, nézik
meg. Vagy
észre sem veszik, és ez már változik.
Tehát nem feltétlenül sérült gyerekekről beszéltem, hanem mozgásterápiáról, mint olyan beteg gyerekeknél is. Hogyha ezeket a rendellenességeket nem tartjuk föltétlenül, sőt, nem tartjuk betegségnek ugye őket. Viszont abból, amit mondasz, lehet kezelni ezeket az egyszerű tanulási rendellenességeket, figyelemelterelődés és ehhez hasonlókat egyszerű mozgással lehet kezelni?
Természetesen lehet kezelni, tehát hogy épp az a lényege, hogy a tanulási zavarok tulajdonképpen normál intelligenciájú gyerekeknél alakulhatnak ki, amennyiben bizonyos alapfunkciók, alaprészképességek, alapkészségek nem megfelelő szinten vannak a fejlettséget illetően, nem életkori sajátosságának felelően van kifejlődve, kialakulva. És épp az a lényege, hogyha ezt úgymond időben, a szenzitív periódusban, a 3-6 éves kor körül, már óvodás korban ennek vannak előjelei, észrevesszük és megfelelőképpen kezeljük ezeket, akkor úgymond megmentjük a gyereket egy hosszantartó ilyen iskolai teljesítményzavartól, vagy iskolai kudarcoktól, vagy kínlódástól ahhoz, hogy ő most olvasni, írni, meg számolni tanuljon.
6 éves koráig mondjuk nem jött rá, elkerül az iskolába, ahol összesen 2 tornaóra van. Uh-huh. Mire elég ez?
Uh-huh. Semmire. Igen, ebben a tekintetben semmire. Nem is ez célozza a tornaóra, azt gondolom.
Nem, de hogy úgy általában azt mondjuk, hogy mozgás, koordinációs problémákhoz köthetőek tanulási zavarok. Az azt jelenti, hogyha az én olvasatomban, hogyha a gyerek többet mozogna, akkor ezek esetleg enyhébbek lennének, utána pedig kis segítséggel és irányozott mozgásterápiával kiküszöbölhetőek. Ez benne mit csapódik le?
Na, azt gondolom, hogy itt van a legnagyobb hiba, amit a társadalom elkövet, pedagógus társadalom, szülő társadalom egyáltalán, és erről majd Csilla is elmondja a véleményét, hogy mik logopédusként a tapasztalatait. Nem többet mozgásról van szó, egyáltalán nem épp azért jött létre ez az egyesület, hanem célzott mozgásról van szó.
És változatos.
Igen, tehát én a célzottra fogok kitérni. Ez azért fontos, mert a gyerek mozgás fejlődésében vannak olyan mozgásminták, amelyek, ha kimaradnak, vagy kevés ideig gyakorolja ezeket, akkor ez majd alapja lehet egy későbbi tanzavarnak. Most az előző kérdésedre egy kicsit visszakanyarodva, hogy mi történik az iskolában, itt a heti 2 tornaóra tényleg semmi, viszont ott már a stigmatizálás és a címkézés jön. Tehát az a helyzet, hogy akár eladik, hogy kiközösítik a gyereket, mert nehezebben tanul, mert lemarad, mert nem tud, mert az önbizalma sehol nincs, és ez csak lefelé csúszik. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény mókuskerékké válik a szülők meg a gyerekek számára is. Tehát tényleg lényeges a megelőzés mindenben, de hogy ebben különösen a mozgás fejlődés, tehát a célzott mozgás tekintetében pedig épp egy most induló projektünket szeretnénk felhívni az óvodapedagógusok figyelmét, hogy van lehetőségük arra egy csoport, tehát a csoport tevékenységek keretén belül, hogy megfigyeljék, hogy mely gyereknek milyen mozgás mintája hiányzik. Na most azt mondja erre az óvodapedagógus, hogy hát nem gyógytornász, ő nem kell, ő ezt tudja. Persze, hogy nem kell tudja, viszont van néhány olyan alapmozgás, ami nélkül például hangok, beszédhangok nehezebben alakulnak ki. Van olyan mozgás minta, amire fel szeretnénk hívni a projektünk keretén belül a figyelmet, amely a finom motorikájukat, a figyelmüket, a beszédüket, az írásukat befolyásolja. És hogyha ezeket nem pótolják be időben, nem gyakorolják eleget, tehát nem elég mozgás, hanem elég célzott mozgás, akkor jönnek a problémák.
Akkor vegyük korosztályokra. Van a 3-6 év, amiről beszéltetek. Na most ebben a 3-6 évben milyen tünetekre figyelhet fel a szülő? Tehát óvodai pedagógusról beszéltünk, hogy ilyen-olyan mozgás kimarad. Most én szülőként látom a gyerekemet, ahogy fejlődik. Mi az, amire felfigyelhetek, hogy itt esetleg gond adódhat, mert ezt vagy azt nem úgy csinálja, ahogy ez elvárható tőle? Vagy nem tudom, tehát szülőként hogy figyelhetek fel erre?
Vannak ilyen általános, tehát tényleg ilyen általános vagy szembetűnő dolgok, hogy egyszerűen ránézünk egy gyerekre, és rendezetlen a mozgása, csetlik, botlik, az egyensúly érzéke az nagyon bizonytalan, és a mozgás mellett én azért még kihangsúlyoznám azt, hogy vannak tényleg, nem az van, hogy csak a mozgásban vannak elmaradások, hanem egyéb részterületeken is. Ebből adódóan mondjuk a mozgás, hogyha alacsonyabb szinten működik, akkor rögtön jön a térorientációs képességnek, mert a fent-lent oldalra, előtte-hátra, ez sem tökéletes. A testséma, a saját testén való tájékozódás, tehát nem tudja megkülönböztetni a, szóval nem, hogy megkülönböztetni, hanem egyszerűen megnevezni a test részeit. Vagy például a ritmusérzék, a gyenge ritmusérzék.
Egyensúly.
Ami megint egyensúly. Ott van az egyensúlyjal összefüggésben, mert hogy ezek a részképességek teljesen egymással kapcsolatban vannak, egymásra épülnek, hogyha egyik kiesik, akkor már borul a kártyavár tulajdonképpen.
Az egyensúly, ez tényleg nagyon fontos, rengeteg olyan gyerekről érkeznek, rengeteg olyan gyerek érkezik, vagy szülővel találkozunk, vagy a pedagógus szól a szülőnek, hogy figyelemzavaros a gyerek, és az egyik alap az az egyensúly. Tehát azok a gyerekek, akiknek nem jó az egyensúlya, azok ilyen álfigyelemzavaros tüneteket, vagy figyelemzavaros tüneteket produkálnak, de lehet, hogy csak álfigyelemzavarosak, mert egyszerűen gyenge az egyensúly, és nem elégíti ki egy játszótér, meg játszóház, meg annyiféle fajta foglalkozás van, hanem erre oda kell figyelni, és gyakorolni kell. Ezt szeretnénk mi a projektünkben is egy kicsit kiemelni, hangsúlyozni.
Mikor kell megijedni?
Nem kell megijedni.
Szülő általában most végighallgatja, és azt mondja, hogy tényleg az én gyerekem, akkor ja, most vajon mit tegyünk?
Tehát nem
akkor...
kell megijedni, azért elsősorban, mert hogy ugyanakkor, kicsit diszonás, mert hogy ugyanakkor életkori sajátosság is az, hogy egyenetlen ritmusban fejlődnek a gyereknél a különböző részképességek. És a lényeg az, hogyha a szülő észreveszi, vagy az óvodapedagógus észreveszi, akkor egy célzott játékválasztással, amiben látja, hogy az adott részképesség fejleszthető, nagyon sok esetben óvodai körülmények között, otthoni körülmények között ezek stimulálhatóak, csak épp mindegy rúzsabimbót megpattintja, és a gyerek, mivel adottsága, hogy kíváncsi és érdeklődik mindenféle tevékenység iránt, ezek nagyon könnyedén megfelelő szintre hozhatóak. Abban az esetben, amikor mondjuk több területen van nagyobb elmaradás, akkor viszont érdemes szakemberhez, olyan szakemberhez, mint mozgásterapeutához, logopédushoz, gyógypedagógushoz fordulni, és akkor sem az a cél, hogy most diagnosztizáljuk, vagy hogy most címkézzük a gyereket, hanem egyszerűen a fejlesztésnek az irányát, a fejlesztő tevékenységnek az irányát meghatározni ezáltal.
Mondjuk életkori sajátosság az is, hogy ha már az iskoláról és a megbélyegzésről van szó, a gyerekek tudnak a legkegyetlenebbek lenni ilyen szempontból, mert ott még az őszinteség kibukik belőle, hogy há, te nem tudod leírni a B betűt, és nem tudod megkülönböztetni a B-t a D-től, és az egyiknek a hasát erre, a másiknak a hasát arra írod.
Szótagokat felcseréli, nem tud szótagolni, vagy nem tud úgy olvasni, vagy
de
nem
most, ha csak nincs. Ezt az esetet vesszük, hogy a B betű és a D betű, az merre van a hasa, merre áll a hasa, az nem feltétlenül érthető. Ez milyen mozgással javítható? Vagy lehet-e ilyen szempontból célzott mozgással rövid idő alatt valami eredményt elérni?
Tudod, ez a rövid idő, ez egy kicsit ilyen nagyon ha-ha-ha nehéz kérdés, mert hogy az, amit elmulasztunk, az mindig sokkal több idő alatt pótoljuk. Konkrétan a BD, hát ott már testcsíma problémák voltak, téri irány probléma volt. Lehet egy keresztezett dominancia, ami röviden, hogy értsed, azt jelenti, hogy minden embernek van egy domináns oldala. Jobb lábbal rúgsz a labdába, jobb kézzel írsz, és a kukkerbe jobb szemeddel nézel bele. De hogyha bal szemeddel nézel bele, akkor lehet, hogy te voltál az a gyerek, aki a BD-t nagyon sokáig összekeverte. Nekem például ilyen a kicsi fiam is nagyon vicces, mert ZS, BD, ezeket keveri, de nagyon jókat szórakozik rajta, és közben már megtanulta, hogy gyorsan letakarja a bal szemét, mert jobb kezes, jobb lábas, csak gyorsan belenéz, és nem tudja kinyitni mind a két szemét, de gyakorlatilag teljesen spontánul ezt egy ilyen humoros történet keretén belül eljátszottuk, és azóta ő ezt így csinálja, gyakorolja, majd vizuálisan rögzíteni fogja. Tehát, hogy nem lesz ebből probléma, csak ne kapja azt a címkét, hogy tükörírásos, mert akkor ettől a szülő megijed.
Mi történik azokkal a gyerekekkel, akik eleve balkézzel kezdtek el játékok után nyúlni, meg ehhez hasonló, és otthon a nagyszülő, szülő, vagy régebben a pedagógus azt mondta, hogy az a csúnya kezed, tedd le abba, vedd át a jobb kezedbe. Mi történik azokkal, akiket mesterségesen átszoktattak a jobb kezükre?
Átszoktak.
Igen, de hogy ezeknek az esetében ez a kereszt
dominancia,
hogyan ez is alakult? Működik?
Hát igen, én azt gondolom, hogy vannak olyan területek, amiben nagyon-nagyon megügyesedtek, nagyon ügyesek, és vannak olyan területek, amik meg egy kicsit, amikben lassúbbak, de hát valamilyen szinte minden ember így működik, nem? Tehát vannak olyan területek, amelyekben hihetetlen ügyesek vagyunk, vannak jó verbális készségű emberek, jó mozgású emberek, rádiósok, sportolók. Hogy ezek közül most hány a balkezes vagy a keresztezett dominanciás, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy ó, ez most akkora összeegy, de hogy boldoguljon az életbe, tehát ő a saját kicsi komfort zónájában jól érezze magát, találja meg a helyét a világban, tehát nem gondolom, hogy ennek akkora súlya lenne. Most az, hogy jobb vagy balkezes, nem tudom, van nektek már másfajta tapasztalatotok van?
Szerintem Rika arra akart többnyire kiukadni, hogy inkább azzal helyesebb, hogyha balkézzel kezdett el a gyerek manipulálni, akkor azt engedjük meg neki, hogy ha már az a domináns keze, akkor valószínű az a domináns szeme és domináns füle, akkor engedjük már, hogy a bal kézzel kezdjen el játszani.
Azt hiszem, manapság ez már nem gond. Tehát a mai pedagógusoknál abszolút. Nem hiszem, hogy ez
tehát az nagyobb problémát tud okozni.
Ismerős kisgyerek, másfél éves, két éves, és de játékért bal kézzel nyúl, nagymama pedig kétségbe esett, hogy jó, nem, a jobb kezeddel fogjad. Magyaráztuk, hogy hagyja békén, tehát ez semmi rendellenesség.
Próbáljátok ki otthon ezt a tehát... szem, fül, kéz, láb, és hogyha nagymama látja, hogy minden old, tehát mindegyik téren bal oldal is, akkor hát ha belenyugszik, tehát nem mindegy.
Nem személyes tapasztalat, nem az én gyermekeimet próbálják át szoktatni bal kézről jobb kézre, hanem ez van. Férjemet tanítónéni szoktatta át, csúnya kezet tedd le, és mai napig is jobb kézzel ír, viszont minden mást, kenyeret vágni, vagy bármit megfogni, az bal.
Nekem egy olyan kérdésem lenne még, hogy általában egy születési rendellenesség is magával hozza, vagy időközben az is közre játszik, hogy a már 6 éves gyerekek már nagyon kivannak téve ennek a képi világnak, tehát nagyon sokan berakják a tévé elé a gyerekeket, nem ő maguk tapasztalják meg, és ebből kifolyólag gondolom, hogy lehetnek kommunikáció zavarai, esetleg háttérbe vonul, nem tud beilleszkedni, hogy ennek mennyire van szerepe?
Hú, hát ez egy műsor sorozatot igénylő. Nagyon-nagyon jó kérdés. Az van, hogy a technika robbanása meg a vizuális kultúra fejlődés, és az nagyon, tehát rengeteg olyan gyerek érkezik hozzánk, aki tényleg valóban emiatt nagyon-nagyon visszahúzza a fejlődésüket, mert az a gyerek, aki képernyő előttől, az nem mozog.
És meg nem foglalkoznak.
Készen kapja a képeket. A mi gyerekkorunkban nem is vagyunk idősek, a nagyapó mesefájában olvasott történeteket, mi képeztük le, a mi képeink alapján születtek a mesehősök, sokkal jobban bele tudtuk élni magunkat érzelmileg, mert azzal a képpel azonosítottuk, amit mi kreáltunk, elmeséltük egymásnak, a mai gyerek pedig készen kap. Tehát én azt gondolom, hogy azért van igény annyi játszóházra, meg annyi kreatív műhelyre, mert pont a kreativitásukat pontosan nyomja vissza.
Gondolom sokszor a megoldó képességet, a helytállást is befolyásolja.
Kokas Klára, neves zenepedagógusunk, határozott meg egy ilyen tünetet vagy fogalmat, amit úgy hívnak, hogy félfigyelem. Tehát ugye a mai gyerekek, azok csak ilyen félfigyelemmel rendelkező gyerekek, nem tudják annyira megosztani a figyelmüket, mert annyira leköti őket, annyira rászocializálódnak arra, hogy leköti őket egy vizuális inger, és hogyha valamiben nincs elég vizuális inger a számukra, akkor az már nem köti le a figyelmüket, csak ilyen félfigyelemmel vannak jelen a társadalomban, és ez nagyon-nagyon súlyos, tudom, amit most kimondtam, de valóban így van. Tehát képzeljétek el, hogy áll egy szál tanár, egy szál lerobbant iskolában, és a gyerek, ez a vizuális inger ahhoz képest, ő szocializálódott óvodás korában, a Minimax mellett, vagy mit tudom én, milyen meseadók vannak még, mi? Utálja az iskolát, unja az iskolát, unalmas, tehát a tanárnak szerintem a csillárunk kellene lógni, pörögni, vetíteni, ami meg képtelenség, tehát ez egy hihetetlen nagy csapda is, téveszme, hogy hű, de jó, mert milyen nagyszerű meséket nézünk meg képernyőn. És a beszédnél, a beszéd esetében pedig a csillának ezen a téren sokkal nagyobb tapasztalata van, de úgy érzem, hogy ott is, mert hogy én mind olyan gyerekeket ismerek, akik...
Persze, tehát mondjuk a televízióban hallott beszéd az nem olyan, mint az anyától, vagy az apától, vagy a társaktól hallott beszéd minőségben elsősorban, és akkor már rögtön jön a beszédészlelés, beszédértési zavar, a ritmus zavar, úgyhogy a normál beszédnek a tempóját nem úgy hallja, mert vannak ilyen gügyögők is, figurák, az lesz normális számára. Megint jönnék egy ellenpólussal, hogy itt most nem azt akarjuk mondani, vagy legalábbis részemről, hogy teljesen kizárni az audiovizuális eszközöket, mert hogy vannak az itt tényleg minőségi fejlesztő dolgok. A mértéket azt mindenképp azt gondolom, hogy a szülőnek kell meghatároznia. És az előbb mondtam, hogy a változatos inger, mert hogyha csak ő rááll egyre, akkor kész.
Ezt akartam mondani, különben bocsánat, hogy közbeszólok, hogy próbál alkalmazkodni a tanügy ehhez az ilyen berobbanáshoz, ami a digitális világot és a képi világot illeti, ugyanis első osztályosoknál, második osztályosoknál már megjelentek a tankönyvekhez egy-egy CD, amivel otthon tanulhat, másodpercek alatt megtanult, hogy a számítógépet hogy kell bekapcsolni és kezelni, annak ellenére, hogy előtte csak látta, hogy van egy doboz, ő azzal nem foglalkozhatott különösebben, de hát kénytelen vagy szülőként is most már a számítógéphez is odaengedni, mert hogy bepróbálják hozni ezt a vizuális technológiát az iskolába éppen amiatt, amit te mondtál, hogy legyen vonzóbb az iskola.
Igen, csak közben én pont a Csillához igazolnék egy kicsit vissza, mert képzeld el, hogy milyen jó, mert a gyerek egy képernyővel megtanulja a román szavakat, vagy mit tudom én, mit nem tudom, most lesz ez. Elsős a legkisebbik, a nagyok pedig nem kapták még el, és nem látja az emberi szájmozgást, és nincs kontaktus az anyukájával, és az anyukája közben biztos nagyon elfoglalt, és ezer dolga van, mert épp ez a nagy technikai robbanás magával húzta, felszippantotta, csak hogy az emberi kontaktus nincs benne.
Igen.
És egy idő után azt gondolom, hogy ez nem is elég motiváló.
Mondjuk egy jó pedagógus tudja ezt úgy kombinálni, hogy mindkettő benne
biztos,
legyen.
Biztosan.
Hogy érezze azt, hogy ő rajzfilmet is néz, ugyanakkor maga előtt lássa a pedagógust, maga előtt lássa a szülőt abban, ahogy ő ejti ki ezeket a szavakat. Tehát lehet ezt megfelelőképpen jó pedagógiai érzékkel rendelkező személynek ezt úgy kombinálni, hogy ne feltétlenül rosszként.
Igen, csak mi van azokkal a gyerekekkel, és kanyarodjunk vissza a lényegre, hogy tehát azokkal a gyerekekkel mi van, akiknek már 3 és 6 éves koruk között voltak olyan problémáik, tüneteik, amelyek jelzésértékűek az iskolai beválás szempontjából. Tehát azoknak már nem ilyen egyszerű ennek a működése, tehát az már igazán borsot tör a pedagógus óra alá is, és tényleg probléma van.
Logopédusként lenne egy kérdésem. Vannak, és egyre inkább látom azt, gyerekeket visznek szülők logopédushoz, mert egy S betű, mert egy R betű hang kiejtése az nehezebben megy a gyereknek. Mennyire függ össze a mozgás ezeknek a hangoknak a kiejtésével, vagy a hát én nem tudom, gyógyításnak éppen nem nevezhető, de javításával.
A beszéd alapja a minőségi mozgás, meg a gondolkodásnak is az alapillére a mozgás, mert hogy a gondolkodás, meg az idegrendszeri érés az ugye a mozgással nagyon jól stimulálható, és ezáltal kihatással van a beszéd fejlődésre is. Hogy miért fontos a hangokat ebben az életkorban javítani, mert hogy a későbbi tanulásra nézve, írás-olvasásra nézve, ahogy beszél a gyerek, ugyanúgy ír, ugyanúgy olvas. Hogyha ő nincs megfelelő beszédkészsége, akkor neki ezen a területen újra nehézségei adódnak.
Ezt hány éves korban kell elkezdeni?
Hogyha korábbi életkorokba visszamegyünk, akkor én nagyon egyszerű, azt kell mondanom, hogy paraszt logikára épül az egész, hiszen az emberi törzs fejlődésen kell menjen, tehát minden gyermek mozgás fejlődésében, hogy felül, feláll, elindul, csak hogy mozgássorok vannak. Na most képzeld el, hogy tehát a járás az egy mozgássor, az olvasás az egy vizuálisan érzékelt sorozat, ugye? Tehát az, hogyha egy gyerek megfelelően elindul, akkor valószínűleg megfelelően fogja majd érzékelni a betűk sorát, hogyha már a járás kialakulásában volt akadály, vagy nem megfelelően alakult a járás megelőző mozgások sorrendje, akkor már akkor feltételezni lehet, hogy lehet, hogy kicsit olvasási gondjai lesznek. Majd lehet felcserélni a BD-t, mert nem csak a keresztezett dominanciájú cseréli fel. Ugyanakkor a matematika, a műveletsorok, azokat is a gyerek óvodáskorban mozgásban alapozza meg. Az óvodáskori mondókák memorizálása, gyermekversek memorizálása, a későbbi tanulás alapja, tehát az összes 1-4-es, 5-8-as anyaghoz való tapasztalatot óvodáskorban fektetít le, hát azért olyan az óvónő programja, hogy eljátsszák a lakodalmast, a anyukást, olvasta, mert hogy az életet játsszák el óvodáskorban, kicsiben, tehát ez a legnagyobb szerepe az óvodának, és ezért fontos mozgásfejlődésben pedig, képzeld el, hogy a ritmus, tehát itt nem csak a zenei ritmusról van szó, hanem a munkaritmus, a reakcióidő, tehát hát lassú a gyermek, hát igen, de ha még 4 éves korában is lassú,